Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Pillanatokon belül a művészetek völgyébe látogatunk, illetve szó lesz egy mohácsi feltárásról is nem sokára. Azonnal kezdek.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Jövő hét vasárnapig tart a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson. Az idén 33 éves rendezvény 3000 különböző programmal várja a látogatókat. A szervezők ebben az évben is mintegy 130 ezer érdeklődőre számítanak. A fesztivál igazgatója szerint elsősorban a hazai közönség körében népszerű a Balatonfelvidéki kulturális találkozó. Oszkó Jakab Natáliát Németh László kérdezte a részletekről.
Mivel indul az idei Művészetek Völgye Fesztivál?
Itt vagyunk már Kapolcson, és már nagyon sokan itt vannak a látogatók közül is, hiszen július 19-től 28-ig 10 napon keresztül 3000 programmal készültünk itt 40 helyszínen. Nagyon sokan várták már egész évben a Művészetek Völgye Fesztivált. A mai napon készültünk például a saját színházi bemutatóval az Art Színtérrel közösen, a TikTok Boom, Embermárk, Csidiger és Dubó Enikő közös előadása, egy zenei utazás és nagyon jó kis lélektani színdarab, úgyhogy mindenkinek ajánlom, tegnap már láttuk ennek a főpróbáját, de lesz ma Quimby és Blaha Louisiana is. A Panoráma színpadon egyébként lesz még Margaret Island, Au Revoir, Punani Massive, Iván and the Parazol, Carson Coma, Bagosi Brothers Company és egy Betonhofival fogjuk zárni. A Lőtér színpadon, ahol a közlekedési múzeum is megjelenik, a mindenféle beszélgetések mellett egy régi buszra fel lehet szállni egy-egy nagy színpados előadó mellé, vagy akár hobóval is találkozhatunk. A Lőtéren egyébként Ajsa Luna, hangfoglaló induló zenekarai mellett Szabó Balázs bandája is fel fog lépni, és az Analóg Balaton is. Az említett színház színpadon a saját színdarabon kívül a Nézőművészeti Kft-vel, a Víg Színházzal találkozhatunk, de a vele szemben lévő színház színpad templomnál például Szabó Magda történetét is láthatjuk, vagy Ónodi Eszterékkel is nézhetünk színdarabot. Ott lesz a Jándörög, a világzenei udvar is, ahol a Vujcsicssal találkozhatunk, vagy Paja Bea is megfordul majd nálunk.
Milyen korosztályból várják a látogatókat a rendezvényre?
Bátran mondhatom, hogy a Művészetek Völgye Fesztivál mindenkihez tud szólni. Ezért vagyunk egy igazi családi kikapcsolódásra egy lehetőség, hiszen több generáció is megtalálja itt a számítását. Jöhetünk babákkal és ringató és kerekítő programokkal vehetünk részt. A Momentán Társulat improszínházait, az egyébként nehezen megnyíló tini korosztály is imádja, sőt ők a Pocket zsebkönyvek udvarán Vecsei H. Mikiékkel is szívesen felbukkannak. A Szédő Tókertben egyébként lehet, hogy az idősebbek Kán, Zorán, Presszer Gábor vagy Pródi János estre is szívesen ülnek be egy-egy kortárs táncot megnézve, vagy ott lesz a Kodály Filharmónia szimfonikus zenekari estje is számukra. Emellett nagyon sokan tudnak belevegyülni, akár a táncos, workshopos programokra, vagy az egész család együtt elmehet túrázni a különböző zöld túráinkra, vagy e-bike-os túráinkra, sőt leülhetnek együtt társas játékozni is.
Külföldről is érkeznek látogatók a rendezvényre, vagy ez inkább Magyarországon népszerű?
Azt hiszem, nagy részt azért magyar látogató közönségünk van, úgyhogy természetesen van, hogy felbukkannak külföldiek is, hiszen akik a Balaton körül vannak, nagyon sokszor tartanak velünk. Nézik meg a több mint 200 kitelepülővel megrendezésre kerülő kézműves vásárt, vagy benéznek a Folkudvarba a Hagyományok Háza prezentálásában, ahol lehet, hogy betanulnak egy néptáncot. Nagyon sok produkciónk szöveg alapú, a színház, illetve a könyvzenénél is ez alapján válogatunk produkciókat, viszont nagyon sok olyan előadás is van, amihez nem feltétlenül szükséges a magyar nyelv ismerete.
Az esetlegesen helyben lakók hogyan viselik a fesztivál napjait? Nyilván ilyenkor kicsit megélénkül a forgalom az egyébként megszokotthoz képest.
Az az érdekes, hogy amikor 1989-ben létrejött a fesztivál, Márta Istvánék még a fenntarthatósági gondolatok népszerűsége előtt egy zöld akció miatt hozták létre a fesztivált, hiszen kiszáradt a patak, és így gyűjtöttek pénzt különböző művészeti produkcióikkal. Évről évre segíti a fesztivál a településen lévő problémák megoldását, úgyhogy bátran mondhatom, hogy nagyon-nagyon szeretik a fesztivált, évről évre várják is, sőt, mivel ez a 33. fesztivál, ha belegondolunk, itt vannak olyanok, akik már egész életükben a fesztivál körül nőttek föl, és életük szerves részévé vált. Megnyitják a kapolcsi kékabroszos helyszíneiket, például a Sári Janekéknél lehet kipróbálni egy gulyáslevest, és megnézni, hogy hogyan készítenek el egy-egy olyan ételt, amit esetleg mi is otthon elkészítünk, de az Éltető Völgynél is helyi kézművesek és termelők települnek ki.
A fellépők is szeretik a fesztivált, tehát rangot jelent itt megmutatkozni a közönség előtt?
Azt hiszem 33 fesztivál alatt most már bebizonyosodott, hogy mi egy igazi keresztmetszetét adjuk a magyar kulturális életnek. Igenis rangot jelent itt fellépni, sőt nagyon sokszor maguk a fellépők utána átvedlenek látogatókká, velünk tartanak itt, meg egyfajta alkotótábor is ez. Van olyan fellépő, aki akár 10 napon keresztül velünk tart, és lehet velük találkozni a tábortűznél, meg van, hogy új produkciók is innen kapnak új gondolatokat, vagy jönnek létre a művészek völgye fesztiválról.
Létszámban mennyi látogatóra számítanak nagyjából, ha ezt meg lehet becsülni?
Tavaly is közel 130 ezeren tartottak velünk. Mi nem törekszünk arra, hogy ez a szám növekedjen. Idén is ugye több programmal, több helyszínnel is készültünk, sőt, logisztikailag szét is húztuk egy kicsit a térben ezt a fesztivált, hogy megmaradjon emberléptékű és intimebb hangulatú. Nagy rész nagyságrendileg ugyanannyian jönnek majd, de még jobban szétfoszolva a térben. Ma nyitottuk meg kapuinkat, és természetesen július 28-ig várunk mindenkit szeretettel. A honlapunkon megtalálják a teljes programot, és irány Kapolcs, várunk mindenkit.
Oszkó Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatóját Németh László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Foglyok tömeges kivégzésének áldozatait tartalmazó tömegsírt tárt fel egy nemzetközi kutatócsoport az 1526-os Mohácsi török-magyar ütközet helyszínén, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely területén. A Buda felé induló győztes török csapatok minden bizonnyal nem kívánták őrizni, amint egy 2000 magyar hadifoglyot. A feltárás célja, hogy a maradványokat összerakva a csata 500. évfordulóján újra temetéssel adják meg a végtisztességet a honvédő hősöknek. Pálffy György antropológussal, a Szegedi Tudományegyetem embertani tanszékének vezetőjével, a feltárás irányítójával Németh László beszélgetett.
Milyen új leleteket találtak a helyszínen?
A helyszínen a 4-es tömegsír feltárása zajlik a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Június elején kezdtük el kollégáimmal és a Pécsi János Palonius Múzeum régészeivel. Körülbelül 50-60 csontvázat emeltünk ki, azonosítottunk. Folyamatosan végezzük a helyszíni előzetes elemző munkát is, és ezek nagyon hasonló antropológiai, patológiai, traumatológiai információkkal szolgálnak, mint a korábban feltárt 3-as. Ha fontos észrevételeket akarnánk kiemelni, akkor ismételten azt tudnám megerősíteni, amit korábban is, hogy a halottak tömegéhez képest alulméretezett gödrökre ástak, aminek következtében a bomlás során rendkívüli mértékben föltorlódtak a gödör oldalain a emberi csontvázak, és fokozódott emiatt a keveredés és a töredékességük is. itt is túlnyomó többségében fiatal férfiak, különösen a 20-as, 30-as korosztály, de sokan vannak éppen 20 alatt, vagy valamiben 30 fölött, tehát katonakorú fiatal emberek csontvázmaradványait találjuk, de előbukkant már az ideig feltárásban is két gyerek csontváza, 10-12 éves kor közötti, akik nem valószínű, hogy katonai aktivitást végeztek volna a Mohács csata idején. A sérülések oldaláról ugyanazokat a szinte tömegesnek és általánosnak mondható vágásokat tapasztaljuk, amiket a hármas tömegsírnál is. Koponya alapi területeken, nyakcsigolyákon, álcsontokon, többszörös vágásunk, olyan vágás sorozatok, amiket csata közben nem vagy szinte lehetetlen megszerezni, és továbbra is azt sejtjük, érezzük, figyeljük meg, hogy tömeges kivégzés áldozatainak a tömegsírjait tárjuk fel.
Gyakori volt ebben a korban az ilyen típusú tömeges kivégzés?
Előfordult, én nem vagyok történész, de sokat dolgozunk a korszakkal foglalkozó történész végész kollégákkal. Jó néhány példát említettek hadi eseményeket követő időszakokból, aminek én is ismerem az illusztrációját is, sajnos a mohácsi forrásokból ismert, úgy a szultáni hadinaplóból, mint Broderich leírásából ismert tömeges fogoly kivégzés ábrázolása nem maradt fenn, de a 15. század végén keletkezett egy 100 évvel korábbi csata utáni tömeges fogoly kivégzésről egy francia szerző örökítette meg a nikápolyi csata után magyar vonatkozású ütközet, hiszen Zsigmond király vezette keresztes sereg ütközött az oszmán erőkkel, és szenvedett első Bajazid szultántól vereséget a csata után, ott 3000 körüli hadifoglyot végeztek ki. Itt 2000 körüli számokról lehet a különböző forrásokból olvasni.
Mi lehetett ennek a tömeges kivégzésnek a célja? Az ellenség megfélemlítése?
Lehetett ilyen, a pszichés hadviselésnek lehetett ilyen eleme, de sokkal prózaibb és racionálisabb okok is lehettek, hiszen a csata után, miután visszatértek az üldözők, akkor tisztázódott a felderítési adatokból is, hogy újabb ellencsapás nem várható, újabb összecsapásra nem kell számítani, szabad az út Buda irányába, és egy nagyon kemény menetben egy fő hét alatt a török hadsereg Mohácsról Budára jutott. Nyilván egy ellenséges területen hadsereggel vonulni és több ezer hadifoglyot szállítani, cipelni, terelgetni, őrizni, etetni, itatni, az nem egy egyszerű feladat, és egyébként nem is kockázatmentes, hiszen ha mégis történt volna újabb összecsapás, akkor a 2000 katonaviselt harcedzett hadifogoly az nehézséget is okozhatott volna. Tehát én magánemberként magam részéről azt feltételezem inkább, hogy főleg racionális háttere volt a kivégzésnek, hogy aztán az mennyire eldurult, azt látjuk a sérülésekből, a vérfürdő egy bizonyos pontján már úgy elszabadultak az indulatok, és voltak olyan vágások, ahol tényleg a gyors és pontos halálokozásra törekedtek, de voltak, akiknek nagyon, nagyon csúnyán összekaszabolták a fejét, nyakát.
Elmondta a beszélgetés elején, hogy a pécsi kollégáival dolgoznak együtt. Elképzelhető esetleg, hogy törökországi szakértőket is bevonnak?
Elvilegben elképzelhető lehetne. Nekem, mint antropológusnak nincsenek törökországi kollégáim, ha lennének, valószínűleg nem riadnék ettől meg, hiszen más a tudomány és más az emlékezés vagy a nemzeti nosztalgia. Francia, német, olasz, osztrák kollégáink most is vesznek, spanyol doktorandusunk, a rangidős a doktorandusaink közül, külföldiekkel együtt dolgozunk. Nyilván a török együttműködés ebben a kérdésben más megítélést kaphat, amennyiben akár történész, akár régész kollégáink ilyen együttműködő szálat azonosítanak, akkor nem leszek ellenére. Különösen azért, mert akár a sérülés elemzésben, akár a történeti forrás anyagok kezelésében még akár szükség is lehetne arra a kompetenciára, ami ott megvan azon az oldalon.
Mi történik a maradványokkal a feltárás befejezését követően?
Az az egész projekt fő célkitűzése és elsődleges célja a hősök tiszteletteljes újratemetése a végtisztesség megadásával. Ezzel indult a Dunazáva Nemzeti Park, akik a nemzeti emlékhelyet kezelik, kezdeményezése még 3-4 évvel ezelőtt, amikor megkeresték a Pécsi János Pannonius Múzeumot, akik utána hozzánk fordultak a hármas tömegsír feltárása érdekében. Az elsődleges cél már akkor az volt, hogy az antropológia minden tapasztalatát latba vetve próbálja egyénekre szétválogatni több száz ember összekövered csontmaradványát, hogy újra lehessen őket temetni a 500 éves évforduló. Mert ez volt a vezér motivum mindig, most is ez. A hármas tömegsírból 300-nál kicsit több személy maradványai kerülhetnek újratemetésre. A négyes tömegsírban 200 körüli számmal becsüljük a végső létszámot, tehát legalább 500 hős maradványainak újratemetésére sor kerülhet az 500 éves évfordulón. Az újratemetés egy kis kápolna altemplomában, kriptájában valósul meg itt az hely területén. A tervek készen állnak, talán valamikor az idén ősszel el is kezdődik a kápolna építése, hogy 2 év múlva készen várja az oda eltemetni kívánt maradványokat.
Pálffy György antropológussal, a Szegedi Tudományegyetem embertani tanszékének vezetőjével, a mohácsi feltárás irányítójával Németh László beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövök.